Védére, illetve hogy kerül mindez elénk. Erről fogom most kérdezni ennek az egész bérház történetnek a szerzőjét, Vasicsek Jánost, aki egyébként nem saját maga készítette el ezt a lemezt, hanem természetesen voltak partnerei hozzá, és szeretettel köszöntelek.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Nem mindenki zenei téren ismeri a neved, mert hogy te a vízilabdával kezdted az életedet, aztán utána fogorvos lettél, most pedig blues énekes is vagy, szóval elég sok téren mozogsz, és azt gondolom, hogy elég sok embert ismersz, és ezért elég jó az emberismereted is, úgyhogy most úgy döntöttél, hogy megmutatod, hogy te hogy látod ennek a bérháznak a világát. Jól értem, ami történik?
Nagyon jól látod, igen. Én valóban vízilabdásként kezdtem mondjuk 8 évesen az életemet, és közben az OSC-be kerültem, és elvégeztem az orvosegyetemet, utána a családi indítatásból adódóan fogorvos lett belőlem, de már akkor zenéltem, tehát én már az egyetemen megalapítottuk a Johnny, én voltam a Johnny Big Leap, és akkor lett a Johnny Big Leap-en, tehát én a 90-es évek óta folytatom a muzsikálást. A 2000-es években a Frank Zappa emlékzenekarba hívtak el énekesnek, és azóta egyre többet, egyre aktívabb vagyok a zenei életben, főleg blues-rock vonalon. Tátvai Tiborral zenéltem együtt, volt egy Akimer nevezetű formációm, ahol 3 számot is jegyzek társszerzőként Tátraival, és most nemrég Little G kiadtam egy verses kötetet, és a Little G egy nagyszerű bluesgitáros énekes, aki nemzetközi díjas, 15 évig élt Amerikában, és ott nyert nemzetközi blues díjat, amit a magyar zenészek közül rajta kívül más nem mondhat el, tehát ő egy nagyszerű zenész, és neki megtetszettek a verseim, és vele írtunk egy albumot, még Nemes Zoltán, a Hobó zongoristája, ő is beszállt a csapatba, és ő is 3-4 számot írt az albumra, most 13 számnál tartunk, ebből 6-nak készült el a stúdió felvétele, és a lemez bemutatót május 16-án az Akvárium Klubban tervezzük.
És hát ugye az egyik szám, amit itt majd a hallgatók hallhatnak, az a Flash Money, aki a házmester. Szerintem most már több olyan generáció nőtt fel, akinek fogalma sincs arról, hogy ki a házmester, és milyen szerepet töltött be egy igazi klasszikus bérházban.
Igen. Azért azt el kell mondjam, hogy az alapötlet Hobóé szokott velünk vendégszerepelni, többször léptünk fel együtt, és akkor egyszer mondta, hogy miért nem írunk egy tematikus lemezt, és akkor ő mentorált itt engem a dalszövegírásban ezeknek az anyagát én írtam az ő munkamódszerével, mert én eddig mondjuk a Tibusz küldött nekem zenéket, azokat gyakorlatilag vagy én találtam ki a dallamot, vagy bárki más zeneszerző, vagy Kamu Angola fölénekelve kapok zenéket, és mindig arra írom a szöveget. Itt most a Hobó módszerét kellett kövessem az ő mentorálásával, és ez meg van fordítva, tehát megszülettek a szövegek, és arra született a zene később, így fordított sorrendben. Tehát az alapötlet az a Hobóé volt, hogy legyen egy panoptikum, ami egy belvárosi bérház, és az ott élők együttéléséből kerekedik ki egy történet. A történet különben annyi, hogy mindenki egy sors. Tehát az alapszövet az, hogy egy sorsot élünk, ugye archetípusok vannak, 30-40 archetípus, és hát, hogy mennyire tudunk beleszólni a saját életünkbe, a saját sorsunkba. Van itt kutya, van a házmesterné, van öreg színész, van prostituált, úgyhogy mindenféle karakter megjelenik, ugye 10-11 karakter van, és van egy prológus és egy epilógus, így épül föl a darab.
Amikor én láttam, akkor nekem így eszembe jutott Cseh Tamás Levélnővéremnek lemeze, ahol ugyanezzel találkozunk.
Igen. Hát mindenki ugye azt szokták mondani, hogyha mondjuk az egy ember ír zenét vagy szöveget, akkor biztos valamilyen, minden valamilyen, mert amit hallottunk, az teljesen beépül a szervezetünkbe, az agyunkba. Úgyhogy én sem tudom függetleníteni magam Cseh Tamástól sem, a Bereiményi Gézának a szövegei azok fantasztikusak, úgyhogy nagyon szerettem gyerekkoromban őket. Tehát egyszerűen átszövi a lelkünket meg az agyunkat ez a világ. Azért ez nem retro. Tehát azt gondolom, hogy megpróbáltuk a zene, semmiképpen, hogyha hallottad, ha meghallgatsz majd még egy pár számot, akkor nyilván hangszeres zene, tehát annyiban nem a modern mainstream vonalat követi, hogy erre nem elektronikus zene, hanem rendes hangszeres zenészek hangszereken játszanak. Ilyen szempontból ez ma már tekinthető retrónak, de mi azt csináljuk, amit szeretünk, nagyszerű zenészek, különben akkor már elmondom, a dobosunk az a Gerdesics Faszi Ferenc a Quimby-ből, a basszusgitáros, a Skladányi András Szaki, aki ex-P-mobilos, abszolút rock vonalról koda, és nem ez Zorika Hobo, Little G és Vesicek öcsi. Úgyhogy így vagyunk, lesznek fúvósaink is, mert ugye ezek, amit hallottál, ott nagyszerű fúvós szekcióban Csejtély Ákos hangszerelte, Csizmadia Dávid trombita és a Basmurát Pozán.
Ugye azt mondod, hogy ez tulajdonképpen egy retro zene, bár én azt gondolom, hogy a blues az soha nem lesz retro, mert a blues mindig folyamatosan megújul, még akkor is, hogyha maga a műfaj, az nem most született.
Igen, hát ez egy jó kérdés. Nagyjából, aki nem ismeri a zenéknek a hátterét, az nem tudja, de minden mai zene a bluesból nőtt ki. Ugye Blues Forever tartja a jól ismert kínai közmondást, tehát nagyjából mindennek a mélyén megismerhető vagy fölismerhetőek. Blues gyerek lenni, Kravicról se gondolná senki, hogy blues, de az is egy blues zene, csak lenni kravicosan előadva, úgyhogy itt is a számoknak a jelentős része, különben megpróbáltuk azért elég eklektikusan meghangszerelni is a számokat, tehát lesz regi, lesz bugi-vugi, tehát hogy azért a blues műfaján belül és azon túl is nyúltunk, úgyhogy egy nagyon izgalmas zenei anyag lesz, és remélem, hogy a szöveganyag is izgalmas és vicces.
És hát ugye, hogyha most már így felkeltettük az emberek érdeklődését, hogy most újra van egy ilyen tematikus album, és meg lehet mártozni egy régi bérház életében, akkor nézzük meg, hogy mikor lesz a bemutató koncertje ennek.
Május 16-án az Aquarium Club egyik kisebb lokál nevezetű termében leszünk, úgyhogy oda várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel. Még egy dolgot, hogyha van rá lehetőségem elmondani, azért a hosszú távú tervünk az egy ilyen színház koncertnek a megszervezése, úgyhogy írattam egy darabot is hozzá Topolcsányi Laura nagyszerű írónővel, úgyhogy ide meg fogunk hívni majd színház csinálókat is, és a koncertbe is azért belecsempészünk színházi elemeket is, úgyhogy egy kicsit előkészítve az anyagnak és ennek az albumnak a későbbi éltetését.
YouTube-on látható Fleischmanné, ugye ott is azért látjuk, hogy azért ez egy kicsit ilyen színházas történet, tehát igen, hogy a látványa is olyan, ami egy színdarabot megelőlegez, tehát nagyjából el is lehet majd képzelni, hogy milyen irányba szeretnétek elmenni, de az egészen bizonyos, hogy aki először meghallgatná a lemezt élőben, az megteheti május 16-án az Aquarium Clubban, mert akkor lesz a lemezbemutató koncert. Én nagyon szépen köszönöm Vasicek Jánosnak, hogy itt volt velünk, és kívánok sok sikert a dalokhoz, meg sok jó hallgatót, meg aztán majd szóljál, amikor meg lesz a darab is.
Köszönöm szépen a lehetőséget a beszélgetésre.
Férjem lusta, vén piás, élő. És most, szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzserországból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
Feri, újra köszöntelek itt a stúdióban.
Én is köszöntöm a rádióhallgatókat.
És nagylányod is itt van veled, mint kortárs segítő, Jánosi Teodóra, szerbusz.
Köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
Nagyon örülök, hogy újra együtt jöttetek el hozzánk, mert a mai szakértői rovatunkban, Teodóra, a te szakértelmedre is szükségünk van. Biztonságban az online térben ez a mai rovatunk témája. Hát én azt gondolom, hogy csak Teodórát kéne hallgatni, bár nem tudom, Teodóra, mi a véleményed, mi felnőttek is függők vagyunk?
Igen.
És mi mitől függünk, mesélj?
Felnőttebb generációk, például így 25 és a felett, ők inkább a Facebookon lógnak többet, és néha nagyon furának érzem, amikor apa mondja nekem, hogy menjek le a TikTokról, miközben ő már körülbelül 2 órája Facebookon nézegeti, hogy kinek mi van az életével.
Görgetológia, tehát a teológia új ágazata, a görgetológia. Tehát,
ezt még így nem hallottam, de nagyon jó.
Illetve, ahogy említettem korábban, hogy a internetet felhasználó szerzetes, az pedig a felhasználó barát. Hát én a felhasználó barát módon való használatáról szoktam beszélni a diákoknak. Én nem azt mondom, hogy zéró képernyő idő, bár 0-tól 3 éves korig a szakértők ezt javasolják, hogy egyáltalán ne adjunk a kisgyerekeknek, az adjuk még annyira fejletlen ezen a területen, hogy jobb, hogyha egyáltalán mellőznénk mindenféle képernyő használatot. De a felelős képernyő használatnál azt szoktam mondani, hogy én használom a közösségi médiát, meg én használom az internetet, vagy az internet használ engem. És néha a játékokban annyira beszippantanak a játékok, hogy észre se veszem, hogy 2-3 óra eltelt, vagy 5 óra, és még mindig benne vagyok a játékban. A játékkészítők gondoskodnak ezen, tehát annyira pontos méréseket tudnak már végezni, hogy szinte tudják, hogy melyik az a pont, amikor épp abba hagynám, akkor adnak 2 életet, vagy örök életet, vagy 15 perc ingyen életet, vagy bármit. Ne higgyük azt, hogy a véletlenül játszunk tovább, mint hogy kellene, ebben tudatosság van. De hogy milyen játékokkal játszanak ma a fiatalok, ebben kérdezném Teodorát, hogy így a korosztályában miket tapasztal. Én is sokat tanulok tőlük, tehát a fiam, lányom néha mondja, hogy apa, megjelent egy új dolog, most ez van slágeren, most az van slágeren, most erről szól a közösségi felület, és szokták mondani, hogy miért nincsenek a 10 évesek a Facebookon, mert hát ott vannak a szülők. Tehát azért átmentek egy másik világban, de most már azt látom, hogy cégek is egyre többen megjelennek a TikTokon, vagy olyan tartalmakkal, ami értéket közvetítene. Én azt szoktam mondani, hogy az internet az lehet egyszerre kincses bánya, hogy rengeteg jó dolgot is meg lehet találni, vagy lehet szemétdomb is. És az a felhasználó dönti el, hogy épp melyik irányba megy. Azt szoktam mondani, hogy a képernyőre teszünk különböző védőket, hogy ne jöjjenek be különböző vírusok. Vajon a szívünk előtt ott van-e a védő? Hogy mit engedek be a szívembe? És azt mondja az Isten igéje, hogy minden féltett dolognál jobban őriz meg a szívedet, abból indul ki minden élet. Hát egy kicsit majd erről az oldalról is beszélünk, hogy ezeknek a játékoknak, meg a közösségi média által fogyasztott tartalmaknak milyen hatása van az életünkre, az értékrendünkre, vagy akár a hitrendszerünkre.
Országszerte tartotok előadásokat fiataloknak, önismeret, szerhasználat, rengeteg a téma. Amikor az online térről van szó, akkor is ugyanolyan nyitottak a fiatalok arra, hogy ezt átbeszéljétek, Teodóra?
Itt inkább azt veszem észre, hogy általában ezt elnevetik, ezt a témát. Mondjuk úgy, hogy ebbe egy kicsikét a felnőttebb generációknak is szerepe van, mivel hogy annyira túl használják ezt a függőség, a telefonfüggőséget és hasonlókat, hogy...
Mármint kik?
A szülők.
Tehát, hogy túl sokat beszélünk erről, hogy a fiatalok...
Nem, hanem olyan dolgokra is mondjuk, hogy ránéz a telefonjára, és akkor jaj, ne legyél ekkora egy függő, hogy konkrétan immunissá válnak erre a szóra, és amikor tényleg már probléma van, akkor úgy vannak vele, hogy ezt már hallottam, tudom, azt, hogy ránézek a telefonomra, jól van, a békén hagysz már, hadd folytassam?
Mármint mondják ezt a fiatalok. Na, és akkor ezek után mi a válasz? Akár mondjuk a te részedről, mint kortárs segítő részéről, akinek szintén van mobiltelefonja, okostelefonja, használod a social media felületeket, mindent használsz egyébként?
Nekem Instagramom és TikTokom van, meg Facebookom, de egyikre se posztolok, mert én úgy vagyok vele, hogy inkább a jelenbe élek, mint hogy azon idegeskedjek, hogy meg legyen a tökéletes kép, hogy a tökéletes életemet kirakhassam az oldalamra, meg szerintem ez egy olyan felületet nyit meg, hogy még amikor mondjuk az 1990-es, 80-as években sulin belüli bántalmazáskor gyerek hazamegy és nem érik el, így hazamegy, és az online felületeken keresztül is lehet
0-24-be kaphat valaki bántást.
Bántalmazni.
Feri, te hogy látod, amikor ez a téma a fiatalok felé, az online tér, vagy annak a veszélyei, a biztonság, nem unják még a fiatalok ezt a témát?
Azt látom, hogyha az ember egy kicsit megkapargatja a felszínt, és akkor csak ennyit kérdezek, hogy ha készüléket megmutatja, hogy mennyi a heti képernyőidőt, vagy megkérdezem, hogy ki az, aki már 5-6 óránál többet játszott egy játékkal, és akkor vannak erre jelentkezők, vagy ki az, aki behajította már a kontrollert a tévébe, vagy csinált valami olyat, amit nem kellett volna, akkor kiderül, hogy erre is vannak jelentkezők. Tehát amikor mondjuk konkrét játékot megnevez az ember, hogy na ezzel játszottál, és akkor ez és ez, akkor úgy elmosolyodnak. Tehát elég például megkérdezni azt, hogy a közösségi média születésnapodon felköszöntenélek, hány évvel lenne idősebb. Hát van, aki 10-et mondott, van, aki 20 évet, van, aki 4 évet. Mondom, már ott hazudunk. Az egyik keresztény tini táborban tartottam erről előadást, hogy vajon Jézus, ha ma élne, hogyan használná a közösségi felületet. Illetve az volt a témám, hogy a bibliai értékrendnek megfelelően milyen lenne a közösségi média gyártásom, vagy a közösségi média fogyasztásom. Hogyha tudnám azt, hogy Jézus ott nézi velem azokat az oldalakat, vagy azt, amit... És olyan érdekes volt ez a beszélgetés. Az egyik oldal az volt, hogy Jézus teljesen elzárkózna, és nem menne föl a közösségi oldalra. A másik pedig azt mondaná, hogy felhasználná a missziójába, hogy még több emberhez eljusson az üzenete, de odafigyelne a tartalomra, odafigyelne a hitelességre, és odafigyelne, hogy ne hazudjon, és ne építsen föl egy hamis világot az online térben. Néha már az online térben való életünk és a valós életünk között szinte köszönő viszonyban nincs a kettő egymással, és szinte próbáljuk egymást túllicitálni, hogy én ide mentem nyaralni, akkor én bevágok még nagyobb képet, hogy hol voltam. A másik oldal meg kicsit ez a régi film volt, a Truman Show, de azt gondolom, hogy nagyon aktuális az üzenete, a hazugságra épített világ. Amikor az egész meg van tervezve, és ő nem tudja, hogy még a legjobb barátja is egy színész, statiszta vagy a felesége, és akkor állandóan mutatta a dolgokat, hogy mondják neki, hogy épp most mit kell mondani, vagy hogy. És amikor Truman szembesül azzal, hogy az egész életem egy hazugság, akkor néha ezt élem meg a fiataloknál, hogy minden, hogy jó meg van csinálva az Instán vagy a kifelé, de a normál emberi kapcsolatokban meg hiányt szenvedek.
Adtál nekünk most jó tanácsot ezzel kapcsolatban, nem is egyet. Végezetül Teodora, hozzád fordulok. Kérlek, mondj valami jó tanácsot felnőtteknek, és a te korosztályodnak is, 18 éves vagy, azzal kapcsolatban, hogy hogyan viszonyuljunk az online térhez. Apa nagyot sóhajtott. Csak azért, mert hogy a felnőttek felé is te is megfogalmaztál egyfajta kritikát, hogy ugye hát rátok szólunk, miközben mi is tekerjük a Facebookot. Igen. Akkor kezdjük a felnőttekkel. Mit mondanál nekik? Azon kívül, hogy hagyjunk benneteket békén.
Nem tudom, hogyha valahogyan próbálják, ha több programot, több családi programot, mondjuk társas játékozás, kint a kertben mondjuk egy kis kertészkedés, vagy egy biciklizés, amikor egy fiatal nincsen eléggé stimulálva, akkor megy a telefonra, és akkor kezd el görgetni. Hogyha ad a szülő olyan programokat, ami érdekli a fiatalt, és még akár kapcsolatépítő is lehet, akkor sokkal könnyebb ezt csökkenteni, de ehhez ugye a szülőnek is bele kell áldozni a időt.
És mit javasolsz a fiataloknak?
Először is a posztolással kapcsolatban, hogyha valamit nem szeretné, hogy a főnököd, vagy a leendő férjed, feleséged megtaláljon rólad, HR-es,
aki
vagy bárki, akinél munkát vállaltál, megtaláljon rólad, akkor ne rakd fel. Mert lehet, hogy még most vicces, most így elmegy, most jaj, de buli, hogy itt vagyunk, meg minden, de közben, hogyha mondjuk a gyereked előtt nem vállalnád fel, akkor lehet, hogy nem olyan poszt, amit mindenképpen ki kell rakni.
Köszönöm a mai gondolatokat.
Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Amikor valaki ellátogat a Nemzeti Botanikus Kertbe Vácrátótra, akkor nagy valószínűséggel meg fogja figyelni azokat a csodálatos növényeket, amiket a botanikus kertben látunk, de nem nagyon fog mögé nézni, hogy ezek a növények, ezek mitől ilyen gyönyörű állapotban várnak minket a botanikus kertben. Kik azok az emberek, akik ezeket a növényeket gondozzák? Kik azok, akik egyáltalán meghatározzák azt, hogy ezek a növények ott Vácrátóton jó helyen vannak, mert hogy a megfelelő körülmények közé kerülnek. Akkor, amikor elmegyünk egy kiállításra, akkor is megszoktuk, hogy megnézzük a képeket, de nem nézünk nagyon mögé, hogy ezek a képek hogy születtek. Hát Orbán Ádám fotoművész pontosan ezt teszi. Amikor elmegy a botanikus kertbe, akkor azt mondja, hogy megnézi a növényeket, és megnézi az embereket, akik mögöttük állnak. A Műcsarnokban van most egy olyan cím kiállítás, hogy a botanikus kert titkos élete, már maga a cím szerintem izgalmas, és ezek a fotók a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertből készültek, ahol megjelennek az emberek is. Természetesen a vonalban Urbán Ádám fotóművész, szeretettel köszöntelek.
És üdvözöllek, és a kedves hallgatókat is.
Miért pont Vácrátót? Hogy keveredtél te egyáltalán oda?
Az ember azért 50 éves korára megfontoltá válik, és tényleg igyekszik olyan elérhető dolgokat felfedezni, amit mondjuk nem nehezít el mondjuk a távolság. Több helyen van Magyarországon, botanikus kert van Szegeden, van Nyíregyházán, de én itt a 15. kerületből talán a Vácrátóti botanikus kertet tudom a leggyorsabban megközelíteni, úgyhogy ezért esett a választás, ez ilyen egyszerű. Nem ez az első eset, hogy így a kulisszák mögé kukkantok a fényképezőgépemmel. Én nagyon kíváncsi emberke vagyok, úgyhogy mindig az ilyen témákat keresem. 2008-ban a Fővárosi Nagy Cirkuszba kezdtem el egy hosszú távú projektet, akkor is a függöny mögé kalauzolom a nézőimet, a fotóim nézőit, mert ott is bemutatom, hogy készülnek az artisták egy-egy ilyen produkció előtt. Aztán fotóztam a Vidám Park utolsó éveiben az ottani dolgozókat, hogy tartják karban a különböző játékokat. Most a botanikus kertbe azért mentem, mert szerettem volna egy ilyen csöndes helyen most a szabadidőmet tölteni, és nagyon szeretem a növényeket, és kíváncsi voltam, hogy dolgoznak ott a kertészek, a kutatók, a botanikus kert alkalmazottjai.
Neked ugye maga itt a botanikus kert azért az egy kutatási terület is, tehát van ott génbank, oktatóház, dendrológiai gyűjtemény, tehát hogy sziklakertek vannak, tehát egy hihetetlenül sokféle a Vácrátóti kert maga is, meg az a tevékenység, ami ott folyik.
Így igaz, és ez nagyon sok terepet adott nekem, bár hozzá kell tegyem, hogy a kertészek azért nem olyan extrovertáltak, mint mondjuk a cirkuszban az artisták, úgyhogy nem volt könnyű meggyőznöm őket, vagy rávenni őket, hogy a fényképezőgépem előtt szerepeljenek, de ez is sikerült. Ez is a kitartó munkának az eredménye, hogy sokat beszélgettem velük, sokat magyaráztam, hogy mégis miért csinálom ezeket a képeket, és aztán elfogadták és belátták, hogy ennek tényleg haszna van, ezzel értéket hozunk létre, és sok embernek a kíváncsiságát is ki tudjuk elégíteni.
Akkor mégis miért csinálod ezeket a képeket?
Ebben az esetben talán az volt a fő motivációm, hogy manapság elég sokat foglalkoznak kortárs alkotók azokkal a környezeti problémákkal, amik minket körülvesznek. És én ezzel a fotósorozattal szerettem volna ezt másik perspektívából megközelíteni. Azt szerettem volna, hogyha kicsit felhívom a figyelmet arra, hogy egy csomó növény már a saját élőhelyén nem tud életben maradni. Viszont ezek alatt a búrák alatt, üvegházakban, mesterséges körülmények között még ezek a szakemberek életbe tudják tartani. Talán ők az utolsó egyedei azoknak a növényeknek, amik kihalófélben vannak. Csináltam hasonló sorozatot, vagy elkezdtem legalábbis az állatkertekben állatokat hasonló szempontból megfigyelni. Ott azért kevesebb sikerre jártam. Itt én azt gondolom, hogy sikerült egy nagyon lírai, nagyon szép fotóesszét összehozni.